A szolgálat előtt inkább egy nagyon pici kis bizonyságtételt szeretnék tenni. Bizonyságtételt abban az értelemben, hogy nem a megtérésemről akarok néhány szót mondani, hanem hogy egy adott helyzetben, egy adott pillanatban éppen az Úr hogyan működött, hogyan működik, hogyan tapasztalom éppen én meg. Erre a szolgálatra elég régóta készülök. Már körülbelül 3 hete, és végül úgy döntöttem, hogy a mai délelőtti alkalom, hogyha mindenkinek jó, és nem akad új vendég, akkor majd megtartom. És mivel ilyen szépen tolódott ki a szolgálat időpontja, hát arra gondoltam, hogy egy bemutatót is készítek hozzá, mert hogy az úgy sokkal jobban fog kinézni. Amikor elkészítettem a bemutatót, akkor hát kellene egy olyan oldal, ahol be tudjuk állítani a projektort, és mégsem lövöm le azt, hogy éppen miről akarok majd szolgálni. Egy olyan semleges oldal kellene. És bár nem ez a hivatalos ige verse, amit föl van írva a zsidók 4.12, az valahogy én hozzám ez áll közelebb, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a szellem, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Hát így kiírtam ide ezt. És ez a kis felvezető 0. oldal, ez úgy elgondolkodtatott. Amit nem direkt választottam, ige vers. Én egy kis technikai kütyüre akartam bízni a szolgálatomnak egy jó, jelentős részét. Azzal akartam a testvéreknek a szívéhez szólni, vagy inkább a személyhez, agyához, nem is tudom. Az Úr viszont pontosan ezen az igén keresztül üzent nekem ma délelőtt valamit. Azt, hogy ne ebbe bízzak, hanem az Isten igéjébe, ami élő és ható. És ez tud elhatolni majd az évig. A jegyzetet pedig azért hagytam kint, hogy elkülönüljön a szolgálat és az a kis rövid bizonyságtétel. Amikor egy előadásra kell mennünk, vagy egy továbbképzésen vagyunk esetleg, vagy egy munkahelyi értekezleten, iskolában, itt a gyülekezetben ülünk, és előre jön valaki, és elkezd beszélni, órát tartani, hozza az éves, negyedéves terveket, és az azoknak a százalékban elért mutatóit, akkor annak, aki előre ment, annak a tanárnak, vezetőnek, szolgálónak, van körülbelül egy olyan 4-5 perce. 4-5 perce van arra, hogy felkeltse az én figyelmemet, és a testvérekét is, és mindenkit, aki ott ül. Mert ha az első 4-5 percben nem tud olyat mondani, ami engem érdekelni fog, akkor onnantól kezdve már nem is fogok igazán figyelni rá. 4-5 perc. Az nagyon kevés, nagyon rövid idő, hogy felkeltsük a vágyat, étvágyat gerjesszünk. De azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az utána jövő akár 40-50 perc, vagy másfél óra, amiről beszélni szoktak egy-egy értekezleten, vagy egy-egy ige hirdetésben, ott a figyelmet fönntartani sem sokkal könnyebb. És ha már itt tartunk, tettem egy zárójeles gondolatot. Nagyon sokszor kapunk zárójeles gondolatokat. Valamilyen információt pluszként adnak át nekünk, és meg is jegyzik, hogy ezt csak úgy zárójelben mondom, ez nem hivatalos, ez csak kiegészítő anyag. Nem ez a fő gondolat. És Isten igéjében is van zárójeles gondolat, zárójeles szöveg. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, a 8. fejezetet keressük meg. János evangéliuma, 8. fejezet, első 11 versét olvassuk. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságkötés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Azt, hogy miért mondtam, hogy ez egy zárójeles szöveg, azt, akiknek újfordítású bibliájuk van, azok tökéletesen láthatják, hiszen az előző fejezet, a 7. fejezet 53. versénél nyit egy zárójelet a Szentírásunk, és ennél a 11. versnél be is zárja ezt a zárójelet. És a Károliba ez sajnos nincsen benne, és még van néhány újabb fordítás, amelyik ugyanúgy zárójelbe teszi, vagy csillaggal elején, végén jelzi, hogy itt valami van. Jó, hogyha odafigyelünk, hogy mi is történt, mi is van itt. Próbálok mutatni egy nagyon régi Bibliát. Ez sajnos nem fogja tudni megvenni egyikünk se. Ez a Codex Sinaiticus. Ez egy 4. századi Biblia, az egyik legidősebb és legterjedelmesebb Bibliánk. Görög nyelvű, úgyhogy ha nem tudjuk olvasni, az nem baj, nem a mi hibánk. Nagyon írásjelek sincsenek benne. Én magam is csak néztem, és szép tetszik, de olvasni én se tudom. Viszont nálam okosabbak segítettek. Az a nyíl, az ott a 7. fejezet 52. versének a végét jelzi. Valami ilyesmi, hogy Galileában nem támadt próféta, tehát ez lehet, hogy pont a próféta szó, vagy nem tudom, hogy milyen szórendben van éppen görögbe. Tehát itt van a vers vége. Aztán a következő sor, az pedig már a 8. fejezet. Ugye látjuk, hogy nincsen fejezetre osztva, nincsen kis szöveg mellé írva, hogy Jézus és a házasságtörő asszony. Ezek a mi Bibliánkban van benne csak. Az eredeti szöveg az így szépen egybe volt, megjegyzések nélkül. Később osztották fejezetekre, versekre, külön címeket adtak neki. De ezek mind plusz nekünk szóló adalékok, nem a Szentírás részei. Szóval az a második nyilacska, ami odafönt van, az pedig a 8. fejezet 12. verse. Ami a kettő között van, az nincs ott. Ami nálunk a Bibliában van, az ebben a szövegben nincs ott. És nem csak ebben a szövegben nincs ott, hanem a régi kéziratok közül nagyon kevés. Sőt, inkább azt mondanám, hogy csak az újabbakban van ott. Hát ezért van nálunk zárójelve. Mert ez egy kiegészített szöveg. Ez egy beillesztett szöveg. Ez nem az eredeti része. És akkor felismerülhet bennünk egy kérdés. Hogy akkor használhatjuk ezt a szöveget. Elolvasni biztos elolvashatjuk, hát csak mindent olvashatunk. Még akár újságot is, és újságok közül akár még bulvárlapot is. A kérdés az, hogy az használ-e nekünk. Ha ezt elolvasuk, használ-e nekünk. Foglalkozhatunk-e vele úgy, hogy a Szentírás részeként ugyanolyan tekintéllyel szóljon hozzánk, szólhat-e hozzánk, mint a többi szöveg, ami a zárójelen kívül van. Én szerettem volna, hogyha megjegyeznénk, amit ott használhatjuk ezt a szöveget alatt pontba írtam, mégpedig azt, hogy tanít-e valami olyat, ami csak itt található. Mert hogyha igen, akkor azt nagyon véssük a fejünkbe, hogy nem használhatjuk. Azt a tanítást nem használhatjuk. Nem építhetünk rá, ha csak itt van valamiről tanítva. A katolikus Bibliákban nem csak 66 könyv van, mint ahogy nekünk. Vannak több könyvek ott. Például a Makabeusok könyve. Abban olvashatunk olyat is, hogy imádkozhatunk a halottak üdvéért. Ugye ismerjük az ő egyházi tanításuk az, hogy lehet. Pontosan erre a könyvre hivatkozva. Csak hogy az a könyv is később került be. Tehát, ha ebbe a szövegbe találnánk valami olyat, amit nem tudunk alátámasztani, a Szentírásunk más ige helyeivel, és nem csak egyel, hanem többel is, akkor nem használhatjuk föl. Erre nem használhatjuk föl. Illetve azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy ellenkezik-e az itt található tanítás a Biblia más helyeivel. Hát ezeket tartsuk majd szem előtt, amikor olvassuk a zárójeles részt. Azt már tudjuk, hogy sok régi szövegből ez hiányzik. És hogy leginkább az újabbakban van benne. Azt is érdemes tudnunk, hogy az egyháznak a görög oldala, a görög egyház, az ottani egyházatják egészen a 12. századig nem is értekeztek erről a részről. Mintha előttük ismeretlen lenne ez. Mintha valami teljesen új lenne. Ők nem foglalkoztak ezzel. Aztán, majd menet közben látjuk, ez a kis betoldott rész, mert nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez betoldott rész, ez olyan, mintha nem is János apostol írta volna. Nem is ő rá jellemző szavak, szófordulatok vannak benne. Kicsit idegen. Lehet, hogy nem tűnik föl nekünk elsőre, de majd menet közben szólok, hogy ezt most jegyezzük meg, mert ez az, ami itt furcsa és nem jánosi. És igen, megtöri a szöveg folytonosságát, mert hogyha ezt kihagyjuk, akkor Jézus az élő vízről beszél ezelőtt, a szakasz előtt, majd a világ világosságáról beszél. Tehát saját magáról beszél, önmagát hasonlítja valamihez, élő vízhez, a világ világosságához, és ehhez képest itt egy picike törésnek is tűnhet ez. Aztán ezt már tőlem okosabbaktól idézem, hogy ez a betoldás nem is egy helyre, azonos helyre került, hanem több kéziratban, több más helyen. János apostol evangéliumában is több helyen előfordul. A legelső, az ugye ez a hely, amit zárójelbe írtam, hogy ez itt az elfogadott hely, tehát amelyik Bibliában ez szerepel, már pedig szerepel, ott abban a Bibliában ezen a helyen fogjuk megtalálni. De szerepelt ez a 7. fejezet 36. verse után is néhány kéziratban, a 44. vers után is, sőt, a János evangélium legvégére is tették, biztos érezte valaki, hogy ez nagyon nem idevaló, tegyük akkor inkább a végére. Aztán olyan is akadt, ahol Lukács evangéliumába helyezték el, egyébként itt a Lukács 21.38 után, illetve hát a 36-tól nagyon pompásan elfér a szakasz, hiszen az a két vers szinte szóró-szóra a 8. fejezet első két versével megegyező. És ott a két verssel már vége is van, pedig elférne jól ez a történet. Aztán van egy olyan evangélium, amit mi nem olvashatunk, mert nincsen meg nekünk. Nem is került a kánonba, és azért sincsen meg. Origenész viszont olvasta, illetve úgy tudja, hogy abban található meg ez a kis történet. Hát most már nagyon sok mindent tudunk itt a szövegről. Leginkább azt, hogy a Lukács evangélium a 21. fejezet 38. verse után illik. Olvasnám is a 37. verstől. Lukács evangélium 21. fejezet 37. verse. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzásietett, hogy hallgassa őt a templomba. János evangéliumában. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ugye, mint hogyha ugyanazt hallanánk. A két vers ugyanazt mondja. Tehát itt nagyon pompásan elférne, sőt, stílusába is legjobban Lukácsra hasonlít. És igen, az utolsó megjegyzést azt tartsuk szem előtt. Lehetnek olyan történetek, amik valóban Jézus szájából hangzottak el. És az a történet is biztosan megtörtént, és így történt meg. Az, hogy most hol van a Bibliában, ez nem fontos. Isten Szent Szelleme helyezte el, Isten Szent Szelleme akarta, hogy nekünk megmaradjon. Mert ha nem akarta volna, akkor annyit tudnánk, hogy valahol egy írásban azt írta volna Origenész, hogy igen, volt valami bűnös asszonyról is egy történet a héberek evangéliumában. Akkor ennyit tudnánk róla. Tehát szabad, kell nekünk foglalkozni ezzel a történettel. Nem baj, hogy zárójelbe van. A mondani valója nem kell, hogy zárójelbe legyen számunkra. Nem kell, hogy úgy viselkedjünk vele, mint a híres, hírhett Júdás evangéliumával. Nem kell, hogy azt higgyük, hogy majd valami hihetetlen újdonságot fogunk megtudni belőle, de használjuk, foglalkozzunk vele. Ne radírozzuk ki, képzeletbe se, ne vágjuk ki, ne húzzuk ki. Istennek szent igéi vannak itt is. De van még sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák, egytől egyik, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Nos hát, ez azok közül egy. Az első három versben megismerkedünk az alaphelyzettel. Ugye látjuk, hogy Jézus este kiment az olajfák hegyére, ott tartózkodik, reggel visszajön és a templomban tanít. Hát ez az első két vers. Ugye semmi olyan nincsen benne, ami akár egy másik evangéliumban ne lehetne benne. Hiszen tudjuk, gyakorlott bibliaolvasók vagyunk, hogy Jézus gyakran tartózkodik az olajfák hegyén. És most álljunk meg egy szóra, azt mondtam, hogy mindig szólok, amikor valami olyan kicsit sántítós János apostol írásában. Ha ezt az egy helyet nem veszük figyelembe, János apostol sehol nem írja le azt a szót, hogy olajfák hegye. Nem mondja ki. Még az utolsó hét történetében sem mondja, hogy az olajfák hegyére ment ki Jézus. Hanem azt mondja a 18. fejezet, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be a tanítványaival együtt. Hát, ha van a Bibliánk végén kis térkép, akkor megnézhetjük a Kedron patakon túl, ez a kis kert, ez az olajfák hegyén lévő Getsemáni kert. És nem mondja János azt, hogy az olajfák hegyére ment. Tehát ez a szó, ha innen kivettük, akkor nem szerepel ebben az evangéliumban. Aztán az is természetes, hogy az Úr Jézus ugye tanít. Ebben sincsen semmi új, bárhol ez is előfordulhatna. És előfordul a János apostol evangéliumában is, tehát ez itt pontosan beleillene a szövegbe, és bele is illik. Leül, és úgy tanít. A kor szokása szerint a tanítók ülve tanítanak, 2000 év múlva a tanítók állva tanítanak, a hallgatók pedig ülnek. Valahogy fordultunk egyet, de nem baj, ha tudunk figyelni. Emlékezzünk vissza Pál apostolra. Ő azt mondta, hogy ő Gamáliel lábainál ülve tanult, azért a lábainál, mert kicsit magasabban ült, és úgy tanította őt Gamáliel. És az egyház korai időszakában is az volt a bevett szokás, hogy a tanítók ülve tanítottak, nem pedig állva. Nem igét hirdettek, hanem tanítottak, ültek, közvetlen közelségben voltak az ők hallgatókkal. A harmadik vers azt mondja, ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, itt most nem vesző, hanem pontot mondok, ebbe sincsen semmi különös. Gyakran olvassuk, hogy a az írástudók és a farizeusok, mintha házasságot kötöttek volna, és úgy egyszerre közlekednek, és az Úr Jézus felé különböző kérdéseket tesznek föl, próbákra teszik őket. De megint álljunk meg egy pillanatra, vegyük ki azt, hogy írástudók és farizeusok, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a szó, hogy írástudók, egyetlen egyszer szerepel János apostol evangéliumában, az pedig most van. Sőt, az összes János írásban, tehát János apostol 3 levelében és a jelenések könyvében sem használja az írástudók kifejezést. János, mintha elfeledkezett volna az írástudókról. Nem a vezetőkről, nem a farizeusokról, hanem így, mint csoport az írástudók. Tehát ezért is furcsa megint csak ennek a szakasznak a helye itt. De, mert tudjuk, hogy az írástudók és a farizeusok gyakran érdekszövetséget kötöttek, sőt, az írástudók között sok farizeus is volt, tehát egy személyben 2 oldalra is, 2 pártok is képviselhettek, ezért teljesen helyén való itt, és valós, hogy ismét Jézushoz készülnek, ismét valamit akarnak tőle. Nos hát, valami oknál fogva találtak egy asszonyt, aki éppen házasságot tör. Én nem tudom, hogy akkor ez hogyan ment, mennyire könnyen lehetett találni valakit. Jeruzsálemben akkor elég sokan voltak, lehettek akár több 10 000-en is, sőt, megkockáztatom, lehet, hogy 100 000-en is, de azért ezt az asszonyt, ezt tetten kellett érni. És a szövegből lejön, hogy az asszonyt, ahogy tetten érik, az nem azért történt, mert ő kiabált. Tehát nem aktívan tett valamit, hogy ők tetten érjék, hanem ebben a tetten érésben passzív volt. Nem ő akarta. Ő nem kért segítséget. Tehát hoznak egy asszonyt, akit elkaptak, éppen házasságtörés közben, és Jézus elé állítják. És így szólnak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Az ereje az nem kérdés. Mózes azt parancsolta nekünk, hogy öljük meg. Illetve hát ők azért kicsit tovább mennek ezen. Ők azt mondják, itt van a 2 ige hely, amire hivatkoznak. Mózes 3. könyvének 20. fejezete, 10. verse. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakjon a parázna férfi és a parázna nő. Ugye tudjuk Mária esetéből is, hogy már a jegyeseket is, az eljegyzett mennyasszonyt is feleségnek tekintették. Aztán Mózes 5. könyvéből 22. fejezet 22. verse ismét erről szól. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk, a férfinak is, aki az asszonnyal hál, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszt Izraelből. Tehát teljesen helyén valóan hozták a törvény szövegét, hogy a nőnek meg kell halni. Egy pici probléma van, hogyha tetten érték, akkor ott kellett lenni a férfinak is. És akkor őt is vinni kellett volna, hogy mester, ezt a 2 embert itt elkaptuk, mit tegyünk vele? Mózes azt mondja, hogy öljük meg őket. Te mit mondasz? De nem ezt olvassuk, csak az asszonyt vitték. Lehet, hogy ez egy ilyen férfi új összetartás volt? Vagy megrendezett, előre elrendezett pásztoróra volt? Felbérelt férfi, elcsábít egy nőt? Hát nem tudom. A lényeg az, hogy itt nincs itt a férfi, akit szintén meg kéne majd kövezni, illetve meg kéne ölni. Ki kéne végezni, hogy a gonoszt kitakarítsák. És ahogy mondtam, egy picit túllépnek Mózesen, mert Mózes csak azt mondja, hogy öljétek meg, de Ezékiel könyvében találunk 2 olyan részt, ami már arról szól, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. Ezékiel könyvének 16. fejezetéből, a 38 és 40-es versekből, picit rövidítve. Ezután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszonyok törvénye szerint. Megköveznek és kardjukkal felkoncolnak. A 23. fejezetben majdnem ugyanezt találjuk szóról szóra, de majd igaz férfiak ítélkeznek fölöttük a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint. Kövezze meg őket a népgyűlés. Tehát Ezékiel idejében már van egy törvény, ami a házasságtörést megkövezéssel bünteti. Tehát nem csak, hogy meg kell ölni, hanem meg is kell kövezni. Nem tudom, hogy testvérek mit szólnak a megkövezéshez. Elég szörnyű büntetés. És azt el kell mondani, hogy ez a mai napig létező kivégzési mód. Az arab országokban létezik ez. Én az interneten rákerestem, és a napokban is folyik, már vagy 4 vagy 5 éve egy per. Egy arab nő ellen, akit elítéltek, és megkövezéssel akarják majd kivégezni. Most már ott tartanak, hogy enyhítettek az ítéleten, és csak felakasszák. Tehát ez létező dolog. Nincs is olyan távol tőlünk. A hűtlenségért megkövezés jár. Hát nem tudom, itt Magyarországon csökkenne azt hiszem a népesség most hirtelen, hogyha bevezetnénk ezt a törvényt. Tehát jönnek ezek a farizeusok, írás tudók, hozzák ezt az asszonyt, elmondják, hogy ők a szemtanúk, ők kapták el ezt a nőt, hozták, és hát az ítélet az halál, Mózes szerint, Ezékiel könyve alapján pedig meg is kell kövezni, így legyen az ítélet végrehajtva. És akkor, mester, te mit szólsz ehhez? Persze az igazi szándék, ami a szívükben volt, az nem az, hogy most Izraelből kitakarítsák a gonoszt, ahogy olvastuk. Valami teljesen más. Úgy olvassuk, hogy ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, mármint Jézust, és legyen mivel vádolniuk őt. Ez egy koncepciós per lesz innentől kezdve. Próbára akarjuk tenni Jézust. És megkísértünk téged azért, hogy ebbe elbukjál. Ennek a próbának nem az a célja, hogy megerősödjél, hogy megerősödjünk mi, hogy növekedjünk, hogy örüljünk együtt, hogy de jó, kiálltuk a próbát, de jó, az Úr veled volt és segített. Ennek a próbának az a célja, hogy elbukjál és tudjunk vádolni téged. Mert az, ahogyan megszólították, hogy mester, tanító, ez egy nagyon bizalmas szó, és nagyon kevesen érdemelték meg akkor. Tisztelet van ebbe a szóba, hogy tanító, de nem az ő szájukból. Mert ők az Úr Jézust legszívesebben úgy szólítanák, hogy tévtanító. És most erre megy ki a játék, hogy majd azt lehessen mondani, hogy te, Jézus, tévtanító vagy. Mert mi is van? Ha azt mondja, hogy rendben, tényleg ezt írja Mózes könyve, igaz, ez van Ezékiel könyvében, hát akkor tegyétek, amit mond az írás. Mi történik akkor? Akkor Jézusról alkotott véleményeknek százai, ezrei dőlnek porba, hiszen sokan azt gondolták Jézusról, hogy egy radikálisan új tanító. Lássuk például a szombat napot, amikor nem szabad gyógyítani, ő meg a Betesda tavánál egy 38 éve beteget meggyógyít. Szombaton, szabbatkor. Ha most azt mondja, hogy hát vigyétek, kövezzétek meg, Mózes törvénye szerint ez teljesen normális lenne, de a nép szemében nagyot bukna. Nem követnék innentől kezdve, mert te sem vagy akkor különb, te is csak ugyanolyan farizeus vagy, mint a többiek, ugyanolyan képmutató vagy. Aztán, ha azt mondja, hogy hát mégse, akkor lehet, hogy a nép szemébe szimpatikus marad, mert milyen rendes ember. De a mózesi törvényeket felrúgta. És akkor rögtön lehet mondani, hogy hoppá, itt van. Már megmondtuk, a Betesdánál szabadkor is gyógyított, már akkor is felrúgta a mózesi törvényeket, itt a példa, a másik most is ugyanezt teszi. És akkor tévtanító. Jézus egy hatalmas csapdába kerül. Ha azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor elveszíti azt a szerepét, ami eddig volt a vallás megújítójaként. Ha azt mondja, hogy ne kövezzétek meg, akkor meg tévtanítóvá válik. Az ige azt mondja, Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Megkapta a kérdést, ott áll előtte egy asszony, remeg, lehet, hogy nem sokára megölik, kivégzik. Jézus meg, mintha nem is gondolkodna ezen a dolgon, lehajol, és ott a kövezett porába érkál. És én nekem erről a kézzel írni egy ige eszembe jutott, mégpedig a Dániel könyvéből az 5. fejezet, 5. 6. verse. Ugye jó gyerekúrásnak már a szemléltető anyagok rögtön így a fejébe vannak, és egy történetet olvasva beugranak. Azt mondja az ige, egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még térdei is reszkedtek. Hát, ahogy elkezdett ott Jézus írni, lehet, hogy volt olyan, akinek ez eszébe jutott. Lehajol és ír. És mit ír? Vannak, akik azt mondják, hogy hát csak az időt húzta. Hogy gondolkodjon, hogy most mit is kéne csinálni, hogy ez is megkapja a megfelelő választ, az is megkapja a megfelelő választ, és azért hát csak úgy firkálgatott. De görög szótár segítségével megkerestem, ez nem a firkálgatás, hanem a tudatos írás. Nem az óvodás gyerek rajzolása, hanem az iskolás gyerek írása. Felnőtt írása, amikor értelmes mondatokat, szavakat ír, betűket rajzol. Jézus ír. És most egy kis mellék gondolatként álljunk meg. A Bibliában ez az egyetlen egy hely, ahol azt látjuk, olvasjuk, hogy Jézus ír. Jézus nem egy írás tudatlan ácsmester volt. Nézzük meg egy picit Jézust. Jézus kimegy szabadkor, akár melyik szabadkor, előre megy és olvas az írásokból. Mégpedig héberül olvas, mert az héberül van leírva. Beszél a vele együtt lévőkkel arámi nyelven. Aztán a kihallgatásnál Pilátus előtt Pilátussal is párbeszédet folytat, már pedig ez a helytartó nem tanul meg alantas nyelveket, mint például az arámit, tehát latinul beszélgettek. Megfigyeltük, 3 nyelvet említettem, amit Jézus beszélt. 3 nyelvet. Testvérek, hány nyelvet tudunk? Én egyet. Jézus 3 nyelven beszélt, kívülről ismerte az írásokat, mondhatnám, hogy a teológia professzora volt, és emellett képes volt arra, hogy kétkezi munkából fenntartsa saját magát, mestere volt szakmájának, az ácsmesterségnek. Hát ilyen művelt volt a mi úrunk. Szóval ír Jézus a porba, nem csak írkálgat, ez az egyik látás. A másik, hogyha már ír, akkor vajon mit írhat? És de jó lenne tudni, hogy mit írt. Fú, azért Pál apostol level is nagyon jó, de hogyha Jézustól egy írásunk lenne, az még jobb lenne. És akkor van, aki azt mondja, hogy Jeremiás könyvéből a 17. fejezet 13. versét írja. Mondtam, ismeri az írásokat elég jól. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az urat, a folyóvíz forrását. Talán ezt írta valóban. Elkezdte leírni, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják. És akkor lehet, hogy az ott lévők arca elsápadt, Dániel könyvéből idézek, gyötrő gondolatuk támad, és talán még a térdeik is elkezdenek reszketni. Amikor továbbra is faggatták, tehát nem csak egyszer kérdezték tőle, hogy na most mit ítélnél, hanem folyamatosan. Ahányan voltak, na mondjál már valamit, ne húzd már az időt, mit mondasz? Megkövezzük, megkövezzük. Tehát egy folyamatos, nem csak egyszeri kérdés volt, továbbra is faggatták, akkor te legyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És újra lehajol, és folytatja az írást. Lehet, hogy különböző bűnöket ír. Olyanokat, amit azok követtek el, akik itt tanúk voltak. Mert az nagyon fontos, hogy a tanú legyen az első, aki a követ megragadja, a tanúk, és ők dobják az első köveket. Aztán a többiek, akik ott vannak, folytathatják, de mint tanúk nekik kell megtenni az első kő elhajintását. Károly itt hozzáteszi még, hogy azok ezt hallva egymás után kimentek kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Nem csak úgy simán mentek ki, hanem lelkiismerettől vádolva. Saját lelkiismeretük vádolja őket, és elindulnak kifele. És hát ez itt a bölcsesség, hogy az idősek vannak annyira bölcsek, hogy belássák, hogy az ő életük már azért elég hosszú volt idáig, és volt benne nem egy, nem két alkalom, amikor az úttól elpártoltak, amikor bűnt követtek el, amikor nem isteni útmutatás szerint éltek. Kettős mércével mérnek. Az előbb Mózes törvényére hivatkozva kérik a kivégzést, aztán ők maguk meg nem Mózes törvénye szerint élnek. Aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Nem mondja Jézus, hogy öljétek meg. Nem mondja azt, hogy ne öljétek meg. Hanem azt mondja, hogy olyan ölheti meg, akinek tiszta a keze, bűntől mentes. És ez már pontosan az az Úr Jézus, aki radikálisan belenyúl a mózesi törvényekbe. Aki azt mondja, hogy szombaton lehet gyógyítani. Aki azt mondja, hogy hajtsátok végre, persze. De az hajtsa végre, aki bűntelen. És elkezdik visszanézni az életüket. Kimennek a vének, itt nem előjárókról kell gondolnunk, nem Izrael véneiről, előjáróiról, hanem egész egyszerűen csak időskorúak, idősebb korúak. Kimennek, elmennek onnan, és elmennek a fiatalabbak is. Hát, kimegy onnan mindenki, azt nem tudom, hogy akiket eddig tanított, azokat bele kell venni ebbe, vagy ők ott maradtak, és továbbra is csendben figyelik, ami történik, de azok, akik odavitték ezt az asszonyt, azok elmennek. Aztán Jézus felemelkedik, mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Visszaadta az ítéletnek a jogát a vádlók kezébe, ha ti elítélitek, kezdjétek el a megkövezést, de csak a büntelenek, a többiek megmaradjanak. Felnéz, felegyenesedik, és nincs ott senki. Az asszony állott, meg ő. És megszólal az Úr Jézus. Mert azért, akik a Bibliát olvassák, azok tudják, hogy van ám ott egy büntelen. Van ott valaki, aki, ha nagyon akart volna, követ ragadhatott volna. Mert ő büntelen volt, ez pedig az Úr Jézus. Megszólal az, aki az egyedüli büntelen. Egy pár ige verset idézek. Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 15. verse. Hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Hát, minden fordítás, egyértelmezés is azt mondják. És azért tettem ide még pár biblia fordítást, hogy azért érezzük, itt nem csak arról van szó, hogy az Úr Jézust megkísértették mindennel, de bűnnel nem kísértették, hanem arról, hogy bűnt nem követett el. Akkor nézzünk még néhányat ennek az evangéliumnak, ennek a fejezetnek a 46. verse. Az Úr Jézus megkérdezi, közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? 31 néhány éves, és megkérdezi azoktól, akik ott vannak, ki tud rám bűnt bizonyítani? Pedig ha valaki tudna, akkor most nagyon jól jönne biztos a farizeusoknak. Pál apostol 2. Korintusi levél 5. fejezet 21-es verse azt mondja, hogy az Úr Jézus az, aki nem ismert bűnt. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 27-es verse a főpapról beszél, és az Úr Jézusról, mint főpapról, és azt mondja az Úr Jézus, hogy neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot. Az Úr Jézusnak nincsen szüksége arra, hogy önmagáért mutasson be áldozatot. Miért? Mert bűntelen. Mert nem kell bűnért való áldozatot bemutnia. Tiszta. Mehet be a Szentek Szentélyébe. Mehet a Fridládához. Nem kell megtisztulnia előtte. Nem kell bűnáldozatot bemutatnia. Péter apostol 1. levele, 2. fejezet, 22-es verse. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Nem csak fizikálisan nem cselekedett bűnt, de még a száján se jött ki olyan dolog, amivel Isten káromolta volna, amit bűnnek lehetett volna mondani. Tehát ott van az Úr Jézus, aki most már lehajolhatna az első kőért, és akár csak jelképesen is egy kis kavicsot rádobhatna, hogy beteljesítse a mózesi törvényt, meg az Ezékiel által tartott megkövezés törvényét, de mégse ezt teszi, teljesen más tesz. Két dolgot kérdez, egy, hol vannak a vádlóid, kettő, akkor ki ítélt el téged? Az asszony azt mondja, hogy senki. Jézus pedig azt mondja, hogy akkor én sem ítéllek el. Értjük ezt? Akkor én sem ítéllek el. Benne van ebbe a válaszba, hogy én elítélhetnélek, de én sem foglak elítélni, ha a többiek se tették. És kiadja az új életcélt ennek az asszonynak. Mostantól fogva többé ne vétkezz. Az Úr Jézus gyakran használta ezt a mondatot, illetve hát itt csak mondatrész. Mostantól kezdve ne vétkezz. Általában előtte megbocsátott valakinek, ez sem mindig jellemző. A Betesda-tavi gyógyításnál sem hangzik el a megbocsátásra utaló dolog. Ott állnak a templomban. Ott van az Úr Jézus. Ott van egy asszony, aki remeg. Ott vannak azok, akik egy tanítást meghallgatni jöttek. Ott vannak az írástudók és a farizeusok, a vádlók. És mindenki gondolkodik. Közben mindenki gondolkodik azon, amit lát. És azt hiszem, hogy mindannyian saját magunkat akár be is helyezhetnénk valahova. Lehet, hogy éppen olyanok vagyunk, olyan vagyok, mint egy írástudó, vagy mint egy farizeus. Mert lehet, hogy ismerem elég jól az írást, a Bibliát. Lehet, hogy bármikor kész vagyok idézni, összefüggéseket elmagyarázni. Csak egyetlen egy kis hiányosság van, az pedig, hogy szeretet nincs bennem. Ugye láttuk az Úr Jézusban, ott volt a szeretet. Aztán lehet, hogy olyan vagyok, mint azok, akik hallgatták a tanítást, megnézték ezt az egész idézőjelbe pert, bűnpert, hogy csak úgy kívülről nézem, hogy mi történik. Ugye eljövök ide vasárnap délelőtt, vagy délután, szerdán, meghallgatom a szolgálatot, úgy, ahogy ezek is hallgatták az Úr Jézus tanítását, De úgy kívül vagyok az eseményeken. Úgy nem élem át, nem élem meg ezt az egész dolgot, ami a kereszténység. Pedig hát Isten ma nem ilyeneket vár. Istennek nem ilyen emberek kellenek, nem ilyen keresztények kellenek, akik állnak ott oldalta, partvonalon kívül, mint a foci meccsen a nézők, és aktívan semmit nem tudnak tenni, maximum a bírót szídják, mert hát mindig ő a hibás. Istennek nem ácsorgók kellenek. Istennek kezek kellenek, olyan kezek, amik segítséget nyújtanak. Istennek lábak kellenek, olyan lábak, amik elviszik a vigasztalást, elviszik a hírt a bűnbocsánatról. És igen, szájak, amik hirdetik ezt, amik kimondják, szóval, énekkel, bizonyságtétellel, imával. Istennek nem ácsorgók kellenek. Jó, ha ismerjük a Bibliát, jó, ha ismerjük az összefüggéseket, de az még jobb, ha szeretet van bennünk. Pál apostol azt mondja, ha pedig szeretet nincs bennem, semmi vagyok, senki vagyok. De lehetünk olyanok is, mint az az asszony, aki ott reszket, remeg az életéért. Lehet, hogy vádolnak bennünket, vagy a lelkiismeretünk vádol. Lehet, hogy Isten igéje vádol. Az életünk nem olyan, esetleg, amilyent Isten elvár. Nem ott vagyok, ahol kéne lennem. Nem vagyok helyemen, lelkileg, szellemileg. Lehet, hogy meg kéne bánni a bűneimet. Istenhez kéne fordulni, megtérni. Lehet, hogy csak el kéne hagyni valamit, és visszatérni. És most álljunk meg valóban. Isten előtt egy picit, csendben magunkban, és gondolkodjunk, hogy hol vagyunk. Melyik oldalon vagyunk? Helyünkön vagyunk? Isten szerinti helyünkön vagyunk? A kezünk, a lábunk, a szánk olyan aktív és úgy aktív, ahogy Isten szeretné? A szeretet ott munkálkodik bennünk? A szellemi életünk rendben van? Nem kéne valamit letenni? Visszafordulni? És hogyha csendben állunk, és Isten előtt állunk, akkor jó helyen vagyunk, ahogyan az asszony is nagyon jó helyen volt. Mert az Úr Jézus az, aki kész és képes arra, hogy mindent rendbe tegyen. Ő tud adni tüzet a szolgálathoz. Ő tud tüzet ébreszteni bennünk, hogy szolgáljunk, menjünk, mondjuk, tegyük. Ő tud szeretetet adni, hiszen ő maga a szeretet. Ő tud bűnbocsánatot adni. Ő tud visszahelyezni bennünket oda, ahonnan elindultunk. Csak kérni kell. Csak kérni kell. Kérni kell, hogy Uram, adj nekem lendületet, adj nekem erőt. Adj nekem alkalmat, hogy elmondjam, hogy megtegyem, hogy segítsek. Ő tud bűnbocsánatot adni, kérni kell. Uram, bocsáss meg. Uram, vétkeztem, kérlek, helyezd vissza. Segíts, hogy többet ne legyek ilyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az árójeleket. Köszönjük az árójelbe tett mondatokat, gondolatokat. Köszönjük az Úr Jézust, aki eljött a mennyből, és kérünk, hogy az életünkbe ne egy zárójelbe tett gondolat, mondat, ember, lélek, szellem legyen. Kérünk azért, hogy te adj nekünk lábakat, kezeket, szájakat, tüzet a szolgálatra. Kérünk azért, hogy te adj szeretetet a Biblia ismeretünk mellé, hogy tudjunk mindig szeretetben szólni, építve a másikat, nem pedig rombolva. Kérünk azért, hogy te bocsásd meg valóban a mi bűneinket, és köszönjük azt, hogy te erre kész vagy bármikor, ha kérünk. És most az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.